Szeretettel üdvözlök mindenkit. Hadd pár szót szóljak kiegészítőleg az előző előadáshoz. Tehát annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyetemünk keretén belül az archeológia egy elterjedt kutatási részleg, és a jelen projekt keretén belül a verespataki munkálatok folyamán az első fázisban az archeológiai ásatásokat, meg az archeológiailag feltárandó zónákat tanulmányozták, és a kutatásnak a fő célja a modern módszereke, fadarab és pollen elemzés, karbon 14-es izotópok segítségével azonosították a kormeghatározást, és ennek az elemzésnek az eredményét adatbázisba ültették, és nagyjából Dióhéjba, ez volt a kolléganőnek a kutatási területe, kutatási eredményeinek egy része. Ami a fejlesztési perspektívákat illeti, már a címből ítélve elég komplex dolgot próbáltam fejtegetni. Elsősorban a Total Quality Managementet, a teljes körű irányítási rendszert, a fejlesztési perspektívákat, ami nem minden esetben áll párhuzamos síkon, néha fedik egymást, néha nem, néha keresztezik egymást, néha konfliktus helyzet alakul ki ebből a két dologból. És ennek alapján szeretnék egy pár felvetett problémát, tanulmányozott problémát felvetni önöknek is. Mint áttekintés, egy rövid bevezetést szeretnék tartani, bemutatni a teljes körű minőségirányítást, az intézményi átalakítás, az ehhez szükséges intézményi átalakítás feltételeit, az ebből adódó problémáknak a megoldási módszereit, a teljes körű minőségirányítás alkalmazása a felsőoktatásban, egy nem nagyon népszerű pont taglalását is beiktattam, tehát a hallgató, mint ügyfél, tehát a student as customer konceptumot is szeretném mint vita indító pontot bevezetni, és bizonyos típusú következtetéseket levonni az eddig elért eredményekből, ami főleg az irodalomnak az áttekintéséből, és bizonyos kutatási eredményeket szeretnék bemutatni, ami a diákoknak, a tanárok áltozat, a diákok minősítették a tanárokat, a tavalyi aktivitásokat, és annak az eredményét próbálnám bemutatni a TQM perspektívájában. Bevezetésképpen szeretném azt elmondani, hogy fejlesztés nélkül az intézménynek, bármilyen intézménynek, de jelen pillanatban főleg az oktatási intézményeknek nincsen perspektívájuk. Bármilyen helyzetben legyen egy intézmény, a fejlesztés a szükséges, és a fejlesztéshez elengedhetetlen egy minőségbiztosítás, amit egy részben megkövetelnek, de ugyanakkor az intézménynek is egy prioritással kéne legyen a minőségbiztosítás. És ugyanakkor a hallgató, mint ügyfél egy olyan konceptum, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez az egész intézmény átalakítás és fejlesztés központjában a hallgató van, tehát minden a hallgatói történik, és tulajdonképpen egy nagyon fontos paraméter ebben az egész átszervezésben a hallgató, és egy ebből kiadandó kérdést szeretnék még taglalni. Tehát ebből következően az oktatásnak az elfajzása vagy a tökéletesítése következik majd. Nagyon sokan ezt is, azt is vallják, mondják, és jósolgatnak jót is, rosszat is erről a hallgató, mint ügyfél konceptumról. Tehát Röviden be szeretném mutatni a teljes körű minőségirányítást, ami azt célozza, hogy az intézmény, az oktatási intézmény hosszú távon sikereket érjen el a vevő megelégedése révén, amennyiben a vevő megvan elégedve a terméke, ez egy hosszú távú sikert biztosít az intézménynek. Tehát ez a minőségirányítás hasznára legyen a szervezet összes tagjának, és az ezzel kapcsolatban levő társadalmi szegmentumnak. Ez a minőségirányítás a szervezet összes tagjának a részvételén alapszik, nem, tehát egységes alkalmazásban történik meg az irányítás, és a végrehajtáshoz szükséges együttműködő minőségjavító csoportok létrehozása szükségeltetik. Hát Deming 1986-ban fölterjesztette egy pár intézményi átalakítási, fejlesztési feltételt, ami a cél általánosítása, vagy állandósítása termékek és a szolgáltatások érdekében, tehát a cél állandósítva van, akkor előbb-utóbb tökéletesítés felé fog haladni az intézmény. Egy új felfogásnak a megfogalmazása, a beépített minőségnek az alkalmazása, a folyamatoknak az állandó fejlesztése, a munkahelyi oktatás létesítése, tehát ez egy új fogalom, tehát a munkahelyen, helyben történni oktatás létesítése, és promoválni a vezetői képességet, ezt a leadershipet, ami bizonyos szinten minőségi munka elvégzésére fog majd késztetni, és ugyanakkor egy nagyon fontos tényező, előzni a félelmet, az ember, ha valamit elvégez, akkor ne azért végzi el, mert fél valamitől, fél a munkahely elvesztése, hanem teljesen objektre koncentrálva végezze a saját feladatát, és azt próbálja elérni, hogy minőségi munkát tudjon produkálni. Továbbá, mint feltétel, az ágazatok, az osztályok közti együttműködés. Egy másik feltétel, eltávolítani a szlogeneket, a buzdításokat és az ilyen irreális és tehát elérhetetlen céloknak a kitűzését. Ugyanakkor nyomatikus oktatási program és önfejlesztés lehetősége minden szervezetben jelenlévő egyénnek, és ugyanakkor ez az intézményi átalakítás vagy fejlesztés akkor jöhet létre, ha mindenki aktívan részt vesz ebben az átalakítási folyamatban. Bizonyos szinten, amennyiben ezeket az elveket életbe szeretnénk léptetni, akarva akaratlanul problémákba ütközünk, tehát egy ilyen gátlásokba ütözünk, amiket bizonyos szinten, sőt teljesen meg kell oldani. Tehát a TQM-ben ezek a lépések, a probléma kiválasztása, a problémának a megfogalmazása, miután kiválasztottuk a nem működő rendszerben a problémás szakaszt, ellenőrzése, megállapítása, hogy biztos, hogy ez az a rész, ami nem működik, a megoldási javaslatoknak a fölterjesztése, ezeknek leellenőrzése, és amennyiben jó a megoldás, rögzíteni a jó megoldásokat. Ugyanakkor Kót 1990-ben egy ilyen 10 pontos probléma megoldási rendszert javasolt, amiben részben foglalja az előbbieket is, bővítve. Tehát első fázisban azonosítani és kiválasztani a fejlesztési lehetőségeket, megállapítani a kulcsfontosságú ügyfeleket, tehát már itt az ügyfél fogalom központi helyet foglal, és ugyanakkor az nagyon jó, ha bármilyen szervezetben az ügyfélre koncentrálnak, mert a jelen pillanatban, jelen válsághelyzetben, tehát az ügyfélnek a megtartása egy központi elem. Kiválasztani a releváns eredményeket, aztán azonosítani a szervezetben levő kulcsfontosságú folyamatokat, folyamatábra készítése, megállapodni, milyen nézőpont szerint lesz a teljesítmény értéke, vagy értékelési rendszernek megalakítása, felderíteni a problémák okait és a fejlesztés gátló elemeket, ami például a felső oktatásban helyenként ez elég nehéz ügy, mert néha ezek a gátló elemek nem mások, mint a kollégáink, és hiába földerítjük ezeket a problémákat, nagyon nehéz velük szembeszállni és megváltoztatni az eredeti koncepcióikat. Utána az adatgyűjt viszonyítási mérce fölállítása az adatgyűjtésről, a begyűjtött adatok földolgozása és modellezése, állandó megoldások fejlesztése, ezeknek végrehajtása, ellenőrzése, és amennyiben a probléma megoldódott, standardizálni a módszert és rögzíteni mind operációs eljárást jelen hasonló helyzetekben. Tehát amennyiben a teljes körű minősítési rendszert elveit akarnánk alkalmazni a felsőoktatásra, tehát főleg az ügyfélnek a kielégítésére kell koncentrálni, ami abban áll, a megóvni az ügyfelet a kétes minőségi oktatási szolgáltatásoktól, és főleg megóvni, tehát megelőzni azt, hogy olyan helyzet előforduljon, hogy az ügyfél, tehát a hallgató kétes minőségű oktatásban részesüljön. Aztán emberalapú irányítás, teljesítmény visszajelzésével növelni lehet a felelősségtudatot az elvégzett munka iránt, majd az állandó tökéletesítés, tehát apró lépésekben bevezetni a módosításokat, tehát mint például a hallgatóknak az eredményeinek a javítása, tehát nem hatalmas áttörésekkel, hanem ilyen apró lépés módszerrel, és a tényeken alapuló irányítás, ami a tanulási lehetőségeket, tehát amik segítik a hallgatókat elérni a kitűzött célukat, és biztosítja, hogy a legmegfelelőbb lehetőségek vannak ezek számára biztosítva. A következő pont az lenne a hallgató, mint ügyfél, és ettől általában mindenki, szóval nem mindenki, de nagyon sokan viszonyognak ettől, hogy tényleg ügyfél ez a hallgató, és mire alapszunk akkor, mikor azt mondjuk, hogy a hallgató ügyfelünk, tehát üzletpartnerünk, tudás átadással kereskedünk, amiben a másik pont az a hallgató, és az irodalomban pozitív és negatív vélemények fogalmazódtak meg erről, és vannak olyan vélemények, ami konkrét tapasztalati eredményekre alapszanak, és vannak olyan vélemények, amik csak általános magyarázatokra, véleményekre és néha tévhitekre alapszanak. Az első pont, ami amellett szól, hogy a diákunk vagy a hallgató az az ügyfél, tulajdonképpen a hallgatóknak fizetni kell bizonyos méretbe a mértékben az oktatásukért, tehát ez bizonyos módon ügyfélé teszi őket a felsőoktatási rendszerbe, tehát ő egy bizonyos szolgáltatásért fizet, és neki ennek ellenértékében minőségi szolgáltatást kéne kapni. És tehát ha ez egy ilyen kereskedelmi rendszerre mondjuk alakul át, minél jobban, minél többet oktatok, annál nagyobb lesz az én bevételem, ebbe a bevételből annál jobban fogok tudni fejleszteni, stb. És föltevődik a kérdés, akkor nem lehetséges az, hogy a felsőoktatás ez alapján, miután egy iparból átvett irányítási rendszerről van szó, nem alakul át egy ilyen iparággá, ami fölhigítaná a felsőoktatást és a minőség rovására történne ez az egész rendszer, és ebből kifolyólag elterjedt tévhitek vannak, amit Lynn és Ross is föltártak, kutatásokat végezve Angliában, Németországban, kb. 60 egyetemen végeztek fölméréseket, és ezek a tévhitek azért jelen vannak az egyetemi közegekben, és az első tévhit az, hogy és sokan általánosítanak is azzal, hogy a hallgatók mindig a minimális ellenállás elvét akarják alkalmazni, tehát arra felé irányulnak, amerre könnyebb megszerezni egy képesítést, tehát ahol könnyebben jó jegyet lehet szerezni, kevés munka, kevés feladat árán is meg lehet szerezni egy bizonyos képesítést. Ugyanakkor fölmerül az, hogy esetleg jogos felháborodást válthat ki a diákok részéről, amennyiben objektív felmérés alapján gyenge minősítésbe részesül. Ugyanakkor az is föltevődik, hogy esetleg nyomás alá kerülnek az oktatók, miután a hallgatók fizetnek, akkor nekik úgymond jogukba áll jó minősítéseket kiosztani, és ugyanakkor, ha a hallgató nem éri el a kitűzött célokat, az kizárólagosan az oktatónak a felelőssége, és azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek úgymond bizonyított tévhitek. Tehát a valóság nem ezt mutatja, viszont szállóigéként ezek terjednek, és nagyon sokan beszélnek róla, és ezt meg azt jósolják a felsőoktatásnak, ahelyett azon túl bizonyított adatok erre nincsenek, és ezek úgymond majdnem népszerű mitoszokká kezdenek átalakulni, tehát empirikus adatok nincsenek. Amit a nálunk elvégzett fölmérés alapján kiderült az, hogy a pozitív korreláció van a hallgatók munkaterhelése és az oktatás kiértékelésében. Ugyanakkor az azt mutatja, hogy amennyiben az oktatónak nagyok az elvárásai, igényes munkát, tehát jó minőségű munkára tart igényt, az nem azt jelenti, hogy fölméréskor a hallgatók lepontozzák ezeket a tanárokat. Legalábbis a nálunk elvégzett felmérés alapján ezt a korrelációt tudtuk fölmutatni. A következéseket röviden szeretném összegezni. A hallgatók hozzájárulnak az oktatási költségekhez, tehát ügyfélé válnak ezáltal. Viszont az is igaz, hogy ez a hozzájárulás nem fedi az összköltségeket, úgyhogy nem teljesen állja meg az a helyt, hogy ő mindené fizet, és akkor ő teljes jogú, úgymond fizető partner. Viszont az önkormányzat, tanügyminisztérium, STB hozzájárulnak ahhoz, hogy neki az oktatása minőségi legyen. Nem lehet bizonyítani azt, hogy könnyen megszerezhető képességeket helyeznek előnybe a diákok. Tehát ezt a fogalmat nem lehet általánosítani. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez jellemző a hallgatókra. És a hallgatók érthetően megítélik a felsőoktatás szemléletét, hogy elfogadva azt, hogy a kitartó munka szükséges a célok elérésekor, és amit mondtam, nem pontozzák le azokat az oktatókat, akik sok munkára késztetik őket, és tárgyilagosan értékelik a teljesítményüket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.